Erős vár a mi Istenünk.
Uram, Isten séhes, minket megsegíteni, minden szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Foglaljuk el helyünket, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet az adventi sorozatunknak az első estéjén. És itt a Borbányai kis templomunkban szeretettel köszöntjük Malik Péter, fiatal lelkésztestvérünket. Amikor őt köszönthetem itt, nekem nem csak eszembe villan, hanem a szívemben megmozdul annak az emléke, hogy az ő hitbeli elindulásánál ott lehettünk valamiképpen, és az első nagyobb egyházi alkalom, amin részt vett, az Nyáregyházán volt 2001-ben, június végén, az Egyházmegyei Evangelizációs és Missziói Nap. Aztán minket Isten onnan elhozott, őt meg magához vonta, gyermekeink, akik ugyanúgy a Monori gimnáziumba jártak, a nagyobbak, mint Péter, már innen Nyíregyházáról mentek az ő megkeresztelkedésére Monorra. Aztán fizikusnak indult, de az Úr elhívta arra is, hogy az ő szolgája legyen. Fizikus volt, át nem felejtette el, de minden abban a nagy egészbe illeszkedhet be, hogy Jézus Krisztus elhívta őt igéje szolgálatára. Lucfalván volt családjával, Györfi Eszter a felesége és a gyermekeikkel, amíg onnan Isten el nem hozta Nyírtelekre és környékére, a Philadelphia gyülekezetbe. Most meg Isten hozott közöttünk, és szolgálatod előtt készülve a 341-es éneket énekeljük kezdő énekként a mai estén.
Bye.
Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Kúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják: honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet. Hiába mostam kezemet ártatlanságomban. Mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezért a napért. Köszönjük neked mindazt, amivel megajándékoztál bennünket. És köszönjük neked, hogy most együtt lehetünk a te színed előtt. És várhatjuk azt, hogy te szólsz hozzánk a te ígédben. Urunk, köszönjük, hogy te nem csak a testünket táplálod, hanem a lelkünket is. És köszönjük, hogy mai személyes üzenetet szeretnél adni nekünk. Azért kérlek, Uram, hogy hadd legyek ebben eszközöd. Kérlek, Uram, hogy hadd hirdessem úgy a te szabadat, ahogyan azt te szeretnéd. És lelked által te cselekedj itt közöttünk, hogy mindnyájan egyen-egyenként személyesen megélhessük azt, hogy te itt vagy, te szólsz. És igédben megerősítesz, útmutatást adsz, és elvégzed azt, amit te szeretnél. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Kérünk, hogy szólj, mert hallja a te szolgád.
Az ige hirdetéshez készülve a 147-es éneket énekeljük, és reménység szerint minden este ez lesz a fő énekünk. Kitárom előtted. szívem.
És menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan bennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha ezt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogy mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földbe. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony mit szólt Illéshez? Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? És ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz, Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát. A lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Amen. Kedves testvérek, sorozatunknak a témája egy aggódó kérdés. Mi lesz vele? És ezt a kérdést ezt sokszor lehet hallani emberektől, lehet, hogy mi is mondjuk ezt a kérdést egy-egy helyzetben. Különféle háttérből érkező emberek mondogatják ezt, hogy jaj, mi lesz vele? És ennek az első napnak a témája az, hogy mi lesz velem, ha jönnek a problémák? Ha jönnek a bajok? Mi lesz majd? Hogyan tovább? Hogyan haladhatunk? És sokszor meg se fogalmazza az ember ezt a kérdést hangosan, csak ott belül feszengeti, szorongatja, hogy hogyan lesz ez tovább? Mi lesz velem, ha ez marad? Vagy holnap arról lesz, hogy mi lesz velem, hogyha a bűneim súlya rám nehezedik? És végül pedig az a téma lesz előttünk, hogy mi lesz velem, ha meghalok? Ugye ez is nagy kérdés. Emberek, amikor ezekkel szembesülnek, jön ez a kérdés, hogy mi lesz velem? És vizsgálja az ember a környezetét, vizsgálja a helyzetét, vizsgálja a pénztárcáját, a bankszámláját, vizsgálja azt, hogy milyen kiadások jönnek, és akkor jön ez a kérdés, hogy mi lesz velem? Vizsgálja az egészségi állapotát, szembesül a betegségeivel, és megint csak jön a kérdés, hogy mi lesz velem? És jön az idősebb kor, amikor jönnek a problémák, egyre több talán, amivel szembesül az ember az évek során, és ekkor is jön a kérdés, hogy mi lesz velem? És keresi az ember a kapaszkodót. És veszedelmes helyzet tud ez lenni, amikor az ember kapkod és keresi a kapaszkodót, mert sokszor olyan dolgokba is kapaszkodik, ami nemhogy megtartaná, hanem még mélyebbre süllyed. És amikor az ember így keres kutat, akkor sokszor az ördög is kínálja a megoldási lehetőségeket, és annyiszor meg lehet ezt tapasztalni, hogy ott van valaki a nehézségben, a nyomorúságban, és az Úr küldeni az ő embereit, de a sátán is küldi az övéit, és jönnek a hamis megoldások. És ez a kérdés is, hogy mi lesz velem, mit hoz a jövő, sokakban azt indítja el, hogy hát akkor tudni kellene ezt a jövőt. És nem elégszenek meg azzal, amit az Úr mond, kinyilatkoztat az ő igében, hanem akkor hát el kellene menni ahhoz a jóshoz. És meg kellene kérdezni, hogy na hát mit mond a jövővel kapcsolatban. És mennek emberek és felkeresik ezeket a veszedelmes utakat, ami aztán kényszerpályára állítja az ő életüket. Vagy a halállal szembesülve, nem tisztázott helyzetek, viszonyok kapcsán sokszor hallani, hogy elmennek emberek halottlátóhoz. Megtudják, hogy mi van az elhunyttal. Mintha a halottlátó mondaná meg, mintha ott megnyugtató választ kapnának bármire is. És nemrég olvashattuk Ézsaiás könyvében, a 8. fejezetben, hogy ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz, és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek. A holtakhoz kell fordulnia az élő helyet. A törvényre és intelemre figyeljetek. Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Ezeknek nincs jövője, ezeknek a praktikáknak, ezeknek a dolgoknak. A jövője annak van, amit az Úr mond. és annak az embernek, aki arra hagyatkozik, amit Isten mond. És lehet, hogy bennünk is vannak ilyen aggodalmak, ilyen kérdések, hogy hát mi lesz velem, amikor szembesülünk ezekkel a nehézségekkel. És az előbb énekeltük ezt az éneket az első énekben, a 80-as után, hogy ó, én lelkem, miért csüggedsz el? Hát van neked Istened. Van Istened. Hogy csügged az én lelkem, amikor van élő, hatalmas Uram, aki ezt a világot a kezében tartja. És ez egy kérdés előttünk, hogy van Istenünk? Van élő Istenünk? És a másik kérdés az, hogy ki az az Isten, ha van Istenem? Ki az, akitől én várom a boldogulásomat? Várom a boldogságomat? Várom a problémáimnak a megoldását. Várom a kérdéseimre a választ. Ki az, akiben én bízom? Vagy Luther fogalmazta, hogy aki csüng az én szívem. Mert az az én Istenem. Akiben én így bízom, akitől mindezt várom. Ki vagy, mi az, ami számomra a legeslegfontosabb ezen a világon? És hogyha az élő Isten, akkor nem kell csüggednem. Akkor nem kell aggodalmaskodnom. Jézus is erről beszél a hegyi beszédben, annyira szelíden, annyira kedves képeket hoz elénk, de mégis úgy helyre rakja az ember ezekkel a szavakkal, amikor azt mondja, a 6. fejezetben olvashatjuk, ugye, hogy ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei lilliókat. Hogyan növekednek? Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe veti, így öltözteti az Isten. Nem sokkal inkább titeket kicsinkítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezzen. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Azt mondja egy Jézus, hogy ezeket a pogányok kérdezgetik, akiknek nincs Istenük, nincs atyuk, akiben bízhatnának. Illetve mondhatjuk erre, hogy hát van Istenünk, hiszen mindenkinek egy Istene van, és ezt szokták is mondani, hogy hát egy Istenünk van, mert valóban egy Isten teremtett bennünket. Egy Isten létezik. Az ember gyárt magának bálványokat, meg isteneket kisbetűvel, de egy Isten van, ő az, aki teremtett, alkotott, ő a mi gondviselőnk, és ez a megdöbbentő, hogy ő gondoskodik az emberekről. Azokról is, akik mit sem törődnek vele. Ha belegondolunk, ha már az Úrral járjuk az életünket, amíg nem vele jártunk, addig is mennyi mindent megadott nekünk az Isten, anélkül, hogy egy szóval is kértük volna akár, vagy megköszöntük volna. Elsőt ad az igazaknak, meg a gonoszoknak is, hamisaknak is. Gondoskodik az Úr. És sokan úgy vannak vele, hogy hát így van, adjon az Isten. Ugye Nagy László írja a versében, hogy adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, és akkor sorolja, hogy mi mindent, és mondja, hogy nekem a kérés az nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Mert ez nekem jár. Adjon. És az a megdöbbentő, hogy tényleg Isten sok mindent ad, anélkül, hogy kérni. És sokszor úgy tűnik, hogy még annak jobban ad, aki egyáltalán nem törődik vele. Ugye erről szól ez a 73. Zsoltár, amit az imént felolvastam az oltár elől, hogy az Isten félő ember elgondolkodik azon, hogy hát ez hogy van. Én próbálok az Úr útján járni, erre ott van az az ember, aki mit sem törődik az Istennel, és minden jó. Úgy tűnik, hogy semmi baja nincs. És már-már ő is kezdett arra felé hajolni, hogy hát akkor én is úgy beszélek, meg úgy kezdek el élni. De aztán úgy megtorpant, hogy de hát akkor megtagadnám mindazt, amit így elém tártak. És amikor igazán észhez tér, az az, amikor az Isten szín elé kerül. És ott az Isten szín előtt rádöbben arra, hogy hát nem pusztán ennyi az élet. Nem pusztán erről szól, hogy itt a földi dolgokban berendezkedünk, és megvan mindenünk, úgy tűnik, hogy mindenünk, hanem lesz majd ítélet. És az Isten nem csak ennyit akar adni nekünk, hogy itt ebben a néhány évtizedben ellegyünk ebben az életben, hanem sokkal többet, sokkal nagyobb dolgot akar adni az Isten. Azt szeretné adni nekünk, amit mi el sem tudunk gondolni, el sem tudunk képzelni. A vele való kapcsolatban örökké együtt lenni, boldogságban és örömben. Az Isten ezt szeretné, ő az örökké valóságban gondolkodik rólunk. Nem pusztán ebben a néhány évtizedben. Amikor beleragadunk ebbe a néhány évtizedbe, és csak itt a földi keretek közt gondolkodunk, akkor jöhetnek ezek a kísértések, hogy hát a másik az úgy tűnik, hogy előrébb van. De az Isten szín előtt megláthatom azt, hogy az élet nem pusztán ennyi. Az Isten többet akar adni. A vele való kapcsolatot, a bűnbocsánatot, az örök életet. Ezt viszont nem adja úgy is, hogyha nem kérem. Ez nem úgy történik, hogy csak úgy egyszer csak örök életem van. Egyszer csak bűnbocsánatom van. Jézus elvégzett ezért mindent. De azt mondja az Úr, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Szükséges, hogy szembesüljek bűneimmel, megvalljam azokat, és kérjem az ő bocsánatát, és elfogadjam hittel azt, hogy Jézus az én bűneimért is meghalt. És Isten ezért jött el Jézus Krisztusban, hogy megismertesse önmagát velünk. Isten, aki egyébként elérhetetlen az ember számára, felfoghatatlan, megragadhatatlan, eljött és egy pici emberként megszületett erre a világra. Ez az a csoda, amit ünnepelünk évről évre karácsony alkalmával, hogy a mindenható Isten pici gyermekként eljött közénk. Mert az Isten nem olyan Isten, akinek sokan gondolják, hogy távoli, és mit sem törődik azzal, hogy itt mi zajlik ezen a földön. Ahogyan írja a költő, hogy hadd forogjon keserű levével, ez a bolygó, ez a csillag úgy fogalmaz. Az Isten nem ilyen rideg az ő teremtményeivel kapcsolatban. Bár mi emberek mondtuk azt, hogy majd mi tudjuk, hogy mit csinálunk, mi emberek fordultunk el tőle, és mégis ő az, aki utánunk jön. És emberré lesz, testé lesz, és sír, és fázik, és éhezik, és szomjazik, megtapasztalja mindazt, amit egy ember megtapasztalhat itt ebben a bűnnek kiszolgáltatott világban, és aztán a kereszten meghal. Magára véve mindazt, amit mi okoztunk, amit mi elkövettünk. És a mi bűneink súlya alatt hal meg ott a keresztben. És majd újra eljön. Mert ő nem maradt a halálból, feltámadt és él, és majd egyszer újra eljön, és véget vet ennek az egésznek. Amihez itt annyira ragaszkodik az ember, az semmivé lesz. Nem marad semmi, ami olyan biztosnak tűnik. És ez a veszedelmes, amikor az ember berendezkedik ebbe a világba. Koszolányi Dezső ír erről legdöbbentően a Boldog szomorú dal című versében. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra. És benne a dió, mogyoró mák terhétől öregül a kamra. Van egyszerű, jó takarom is. Telefonom, úti bőröndöm. Van jó szívű, jó takarom is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködképek, részegje a ködnek, a könyvnek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, ízzik a villany. Tárcám van igazi színezüstből. Tollam, ceruzám vígan illan. Szájamban öreg pipafüstől. Fürdő van, üdíteni testem, lanytéja beteg idegeimnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát. És énekes, ifjú fiának van engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam? Mert nincs meg a kincs, mire vártam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Milyen megdöbbentően megfogalmazza ezt. Itt vagyok, otthon vagyok, megvan mindenem. De nem vagyok otthon az égben, és a lelkem üres, éjszakákon nem alszom, mert keresek valamit, de nem találom itt ebben a világban, pedig mindenem megvan. És erre kell, hogy ráébredjünk, és ráébresztenünk másokat, hogyha ezt már megértettük, hogy nem ennyi az élet. Hogy az Isten többet akar adni. Egy idős hívő testvér szokott újra és újra erről bizonyságot tenni, amikor találkozunk, hogy hát ő annak idején úgy jutott hitre, hogy látott fiatalokat, akik nem ragaszkodtak annyira ehhez a világhoz, amelyhez ő annyira ragaszkodott. Tudtak függetlenedni ettől a világtól. És elmondta ez az idős hívő testvér, hogy hát ez a mi nagy bajunk, amikor hívőként is nagyon ragaszkodunk ehhez a világhoz. Mivel foglalkozunk mi hívő emberek? Mivel töltjük az időnket? És újra mondjam ezzel a szóval, hogy leketyeg ez a világ. Le fog ketyegni az ideje. Vége lesz ennek. És az emberek Isten szeretete nélkül halnak meg, vesznek el, és a hívő nép pedig csak a mindennapos dolgokkal van el. És belesüpped alacsonyabb rendű dolgokba, ahogyan ő fogalmaz. És igaza van. Már 90-en túl van talán ez a testvérünk, és tudja, hogy nem sok idő van hátra, és ezért figyelmeztet, még mondja, amikor csak lehet, hogy testvérek ébresztő. Leketyeg ez a világ, és ezt mondjuk tovább, mert nem berendezkednek ebben az életben. Azt gondolják, hogy ennyi az egész. És így advent idején ez különösen élesen előttünk lehet, hogy visszajön az Úr. Eljön az Úr. Eljött, és majd eljön. És azt mondta, hogy várjuk őt. Legyünk erre készen. Mert hogyan fog eljönni? Váratlanul. Noé napjaiban, Lót napjaiban, ahogy történt, az emberek ettek, ittak, adtak, vettek, élték a hétköznapi életüket, és egyszer csak jött az ítélet. És azt mondja Jézus, hogy így lesz majd az ő eljövetele is. És ebben, hogyha belegondolunk, akkor nyugodtan visszajön az Úr ebben az adventi időszakban is, mert az emberek esznek, isznak, adnak, vesznek. Ha ezt a szót meghallják az emberek, hogy advent, az első társítás talán az, hogy adventi vásár, adventi forgatag. És enni, inni, adni, venni, és hangulatos alkalmak ezek, meg szépek, kivilágított kis házikók, mint a nyíregyházi belváros, és nagyon szép. De egyszer volt egy megdöbbentő élményem ezzel kapcsolatban, amikor Budapesten, ott a Vörösmarty téren voltunk ezen a adventi vásáron, és ahogy ott is sokféle sütő, de nagyon finom illatok, kürtös kalács, meleg tea, meg forralbor, minden kínálnak ott az embereknek, kézműves tárgyakat, és ahogy ott sétálgattunk, egyszer csak ott a deáktéri templomhoz közeledve megszólalt a deáktéri templomnak a harangjátéka. És ez a 494-es éneknek a dallama szólalt meg, aminek a szövege így hangzik: ments meg engem, Uram, az örök haláltól, ama rettenetes napon minden bajtól. Midőn az ég és föld meg fognak rendülni, és eljössz a világot lángokban ítélni. Nagyon megdöbbentett ez, amikor ezt úgy hallottam. Elgondolkodtam ezen, hogy valaki észrevette még rajtam kívül egyáltalán ezt a harangjátékot, vagy valaki tudja egyáltalán rajtam kívül, hogy ez miről szól ez az ének. Hogy ez arról szól, hogy ments meg az örök haláltól, mert visszajön majd az Úr, és ítélet lesz majd. És ott az emberek mosolyognak, esznek, isznak, adnak, vesznek. Szükséges, hogy megtapasztalják azt, hogy van Úr, van Isten, aki gondoskodik, de aki többet is akar velünk cselekedni. És hát itt is ebben az igében ez az asszony szembesült azzal, hogy van Úr, van Isten. Ez az asszony, aki nagy nyomorúságot élt meg az életében, elvesztette a férjét. És aztán pedig egy olyan időszakban éltek, amikor nagy éhínség volt. Ott volt a fiával, és úgy voltak vele, hogy hát ez a vég. Még megeszik azt a pár falat ételt, aztán ennyi volt. Úgy tűnik, beletörődött már ebbe. És jön Illés, és hát pont tőle kér, hát gondoljuk el ezt a furcsa helyzetet, hogy egy ilyen asszonytól kér Illés az Isten embere, hogy hát adjon neki először vizet, meg aztán készítsen neki valami kenyeret is, ételt is. És Isten oda küldte az ő prófétáját. Egy pogány asszonyhoz. Isten az ő emberét. Gondoljunk ebbe be. És kellett, hogy találkozzon vele, az asszonynak is kellett, hogy találkozzon Illéssel, és Illésnek is ezt meg kellett tapasztalni, ezt a nyomorúságot, és alázattal el kellett fogadnia ezt a helyzetet ahhoz, hogy aztán az ő ura, az ő világossága megnyilvánuljon ennek az asszonynak az életében, meg aztán rajta keresztül ki tudja menni embernek az életén, hiszen még Jézus is hivatkozik ugye rá, hogy ahhoz a pogány asszonyhoz küldetett. Ott van az asszony előtt a kérdés, hogy hát mit csináljon? Egye meg azt a néhány falatot, aztán legalább még most utoljára jól laknak, aztán meghalnak, vagy fogadja el ennek a prófétának a szavát, hogy még ebből az utolsóból is adjon először neki. És hát ott van, amit Jézus is mondott, hogy keressétek először az ő országát és igazságát. És ezek is ráadásul megadatnak nektek. És az asszony tudott így dönteni. De az Isten emberének a szavára adok. Elfogadom, amit mond. Alig van nekem is, de hát ha ezt mondja, akkor én odaadom először ezt. Aztán utána majd Isten tudja, hogy mi lesz. És megtapasztalhatta azt, amit szoktak úgy fogalmazni, hogy az Isten országában az osztás, az a szorzás. Megosztotta azt a picit, azt a keveset, és aztán lett. Amit Isten mondott a prófétán keresztül, hogy a lisztes fazék az nem ürül ki, és az olajos korsó az nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre, folyamatosan táplálta az Úr őket, és megadta mindezt. Az Úr ügyéért, az Úr szavára mert kockázatot vállalni, és aztán megtapasztalta azt, hogy Isten megadta azt, amire szüksége volt. Azok is ráadásul megadattak neki. Az étel, meg a mindennapi szükséges dolog. De ez kell, hogy ő legyen az első, Ahogyan a mi atyánkban is imádkozzuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És ezek után jön az, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Legyen ő az első. És aztán azt megtapasztaljuk, hogy amit kérünk, ugyan, mert az Úr arra bíztat, hogy tőle várjuk mindezt, de ez ráadás. Ezt tudja a mi atyánk, hogy szükségünk van rá. És beteljesedett az az ígéret, amit mondott az Úr Illésen keresztül, és megtapasztalhatta ez az asszony. És vajon mi tudunk-e így bízni a mi Urunkban, hogy ő gondoskodik rólunk. Ha az ő ügyében járunk el, akkor amire szükségünk van ahhoz, hogy elvégezzük azt, amit itt ránk bíz, azt megadja. És sokszor talán az van bennünk, hogy azt gondoljuk, hogy attól félünk, hogy azt nem adja meg az Úr, amire mi gondoljuk, hogy szükségünk van. Azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mire van szükségünk, és ha azt nem adja meg az Úr, akkor emiatt jönnek az aggodalmak. A bizalom hiányából fakad az aggodalom. Ahogyan ezt Müller-Bört nagyon jól megfogalmazta, hogy az aggodalom kezdete, a hit vége. És a hit vége az az aggodalomnak a kezdete. De a hit kezdete az meg az aggodalomnak a vége. Hogyha bízom az Úrban, akkor nem kell aggodalmaskodnom. És olyan jó az ő életútját is látni, hogy ez az ember, aki pont az anyagi téren bukott el fiatal korában, 16 éves korában már a börtönt is megjárta, ez az ember aztán eljut oda, hogy mindent Istentől kért el. És teljesen rá tudta bízni az ő életét, és az anyagi részét is az életének az Úrra. És így működtetett árvaházakat, és neveltek fel árvák ezreit, hogy minden egyes fillért az Úrtól kértek el. És olyan jó olvasni az ő naplóját, direkt ezeket lejegyzetelte, ugye azért, hogy bátorítsa a hívőket arra, hogy hűséges Urunk van, aki ma is meghallgatja az imádságokat, és leírta ezeket a följegyzéseket, hogy volt olyan, megállapította, hogy hát szükség lenne vagy 50 fontra. És aztán, mikor ez megfogalmazott benne, az Úrhoz kiáltott, és megkapta a csekket, Indiából küldték, és már májusban föladták azt, mielőtt még ajtán lett volna szó, már föladták pont 50 fontról azt a csekket. És számtalan ilyen megtapasztalása volt, amit leír, érdemes ezt, hogyha a testvérek még nem olvasták Müller György naplóját, akkor érdemes ezt olvasni, mert nagyon megerősítő, hogy az Úr meghallgatja a mi imádságainkat, és merjük bátran rábízni magunkat, és megtapasztaljuk, hogy ő csodálatosan cselekszik. És bizonyára itt is, akik testvérek közül az Úrral járnak, tudnának ilyen példákat mondani. Nem egyet, nem kettőt tudnánk itt előhozni, hogy amikor már úgy tűnt, hogy hát a végén vagyunk az anyagiaknak, hogy valamilyen megoldhatatlannak tűnő helyzet, és Isten csodálatos módon közbeavatkozott és cselekedett. Hány és hány ilyen bizonyságtétel van. Amikor elmondta egy testvér, hogy az utolsó fanarabot bedobták a kályhába, és ott volt a kérdés, hogy hogyan tovább, aztán egy kocsi fát borított le valaki, azóta se tudták, hogy ki lehetett az. Isten gondoskodott, Isten megsegítette őket. Vagy Zimányi Józsi bácsitól hallottam, nem élőben, hanem a felvételről, lehet, hogy a testvérek élőben hallották azt, amikor ő erről beszélt, hogy amikor ők is ugye árvától gondoskodtak, és kis töpörtyű volt neki, aztán jött egy asszony, és mondta, hogy hát nagyon éhezik. És akkor mondta, hogy hát van egy kis töpörtyünk, hát odaadom neki ezt. És még a felesége veszekedett is vele, hogy hát odaadod azt a kis töpörtyűt, hát mi lesz akkor itt a gyerekek elé, mit adunk? Hát azt mondta, hát kérd, hát most mit tegyek, hát éhes, adok neki. És akkor odaadta neki, aztán nézett, hogy hát uram, akkor most mit fogok adni. És ahogy ment ki az asszony, nagy kosarával, jött be egy másik asszony, és összeakadtak a kosaraik, még ott az ajtóban. És hát az a másik asszony, aki jött befelé, hát mit hozott? Egy nagy kosár töpörtét. Egy kicsit odaadtak, és egy nagy kosár már érkezett. Már Isten tudta ezt, előre elkészítette, és megpróbálta az ő hitüket, hogy van-e hitük abból a kicsiből, vagy ezt a kicsit odaadni. És megpróbálja az Úr az övéit, ahogyan az ő népét is megpróbálta, olvashatjuk Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad nem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féld. És látjuk, hogy ebben a történetben is az Úr megpróbálja Illést is, megpróbálja ezt az asszonyt is, aki már úgy nyiladozik, és kezd arra építeni, ami az Isten szava, de aztán egészen nagy próbatétel elé állítja őt. Itt van az egészség. És eddig az anyagiak, hogy mit eszünk, most meg az egészség. És ez is olyan terület, ugye, ami sok ember számára legfontosabb. Hányan mondják azt, hogy csak egészség legyen, a többi nem számít. És mikor van egészség? Hát szinte mindig szembesül valamivel az ember. Szokták mondani, hogy van olyan, nincs egészséges ember, csak olyan, aki még nem tudja, hogy milyen problémákkal küzdik. És nap mint nap ezzel találkozunk, és azt mondják, hogy csak egészség legyen. És a sátán is nagyon jól tudja ezt, hogy az ember mennyire ragaszkodik az egészségéhez, és Jób kapcsán is, akit ugye szintén nagyon megpróbált az Úr, az ő élete kapcsán is ott mondja a sátán, hogy na csak tedd rá a kezed, és majd még átkozni fog téged. Elvesztett mindent, és akkor azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve, és amikor jött a betegség, még akkor sem tagadta meg az Urat. Jó, küzdelmes dolgok voltak ott, ahogy olvassuk Jób könyvét, de nem tagadta meg. De a sátán olyan területet támadt, ami nagyon érzékeny. És hát itt ugye a gyermek egészsége, a gyermek élete mennyire nehéz, mennyire érzékeny pont ez az ember életében. És milyen nagy kísértések vannak ezen a területen, hogy a gyermek megbetegszik. Mi is megtapasztaltuk ezt, hogy volt valami probléma, és jönnek rögtön megint csak ilyen ördögi praktikákkal, hogy hát a gyermeknek nagyon erős szemüveg kellene, na hát akkor vigyék el a akupunktúrára, és ismernek is egy helyet, és mondták, és nem egy helyről, még orvos is volt, hogy ezt ajánlatta. És akkor mondtuk neki, hogy hát mi nem szeretnénk ilyen területre menni. De hát, és azzal hivatkozott az orvos, hogy de hát ez csoda. Nem azt mondta, hogy na hát ennek milyen tudományos alapjai vannak, de hát ez csoda. És én mondtam, hogy lehet, hogy csoda, de nem mindegy, hogy milyen forrásból. Mi nem szeretnénk ilyen háttérbe belelépni. És jönnek ezek a kísértések ilyenkor, és ennek az asszonynak is micsoda nagy próbatétel ez. Már elveszítette a férjét, és ott van a gyermeke, aki mondhatjuk azt, hogy az ő jövője, hiszen ki lenne, aki gondoskodik róla. De mégiscsak azért az a kérdés, hogy tényleg ő a jövője? Tényleg az a gyermek? Tényleg ő tudna róla csak gondoskodni? És ki a legfontosabb számára? Ugye, ahogy annak idején Ábrahámot is megpróbálta ebben az Úr. Mennyi ideig várt a gyermekre? Csak az ígérettől fogva 25 év. De hát már bizonyára előtte is vágyott arra, hogy legyen gyermeke. Évtizedeken keresztül. És végre megadja az Úr, és utána pedig azt mondja neki, hogy fogd a fiadat, a te egyetlenedet, és áldozd fel. És Ábrahám elindul. És megy. És még a fiú is rákérdez, hogy apám, hát itt van minden eszköz, de hát hol van a bárány? És mondja, hogy az Úr majd gondoskodik. És az Úr valóban gondoskodott. És a zsidókhoz írt levélből tudhatjuk, hogy Ábrahámban ott volt a feltámadásba vetett hit. Hogyha meg is kell ölnie a fiát, hát az Úr majd feltámasztja. Megadja. Vitte az ő fiát, és ráemelte a kést. És akkor szólt az Úr, hogy állj. Az ő egyetlenét odaadta volna, hogy bebizonyosodott, hogy az Úr a legfontosabb számára. Az Úr gondoskodott. Itt is gondoskodott. A gyermeknek életet adott. És ha nem tette volna is, akkor is ő az Úr. Akkor is ő a mindenható, akinek sokszor nem értjük a dolgait, nem látjuk, hogy mi miért történik, de ha belé kapaszkodunk, akkor ő ad erőt ahhoz, hogy azokat a helyzeteket, azokat elviseljük, és ott van a reménység, hogy majd egyszer ott egyértelmű, világos lesz, hogy mi miért történt ebben a világban. És az az Úr, aki Ábrahámnak azt mondta, hogy állj, az az Úr később adta az ő fiát. Azon a hegyen az ő fia vitte a fát, ahogyan annak idején Izsák. És neki kellett ott kereszthalált halnia. És ott vannak sokszor ezek a kemény kérdések, megdöbbentő, ahogyan itt is az asszony azt mondja, hogy hát ezért jöttél Isten emberrel, hogy a bűneimmel szembesíts. És Illés is ahogyan fogalmaz, hogy hát itt van ez az asszony, gondoskodik, és megölöd a fiát. Milyen megdöbbentő, milyen élesen viszi oda az Úr elé ezt a fájdalmat. És ez arra indít bennünket, hogy bátran vigyük oda az Úr elé a mi kérdéseinket, ami ott van a szívünkben. Hogy nem kell lepleznünk az Úr előtt azt, amit érzünk. Úgy is tudja. Bátran, őszintén vigyük oda az Úr elé. Öntsük ki a szívünket, tárjuk ki a szívünket. De a válaszra nyitottan. Hogy ő mit akar mondani. És sokszor megtapasztalhatjuk ezt, amikor így őszintén kitárjuk a szívünket, hogy az Úr helyre tesz bennünket. Ad egy-egy igét, ad egy-egy helyzetet, amiben megértjük, hogy hol is van a mi helyünk, és megértjük, hogy mi az ő akarata. És persze vannak olyan miértek, amelyekre talán itt a Földön nem kapunk választ, de sokszor oda jutottam, hogy az ilyen miértekre mégiscsak van egy válasz, egy kérdés. Egy miért kérdés. Amit ott Jézus a kereszten mondott. Hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ami miértjeinkre ott választ találhatunk, amikor az Isten fiát látjuk a kereszten függeni. És ő így kiált fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És szembesülünk így az Úr előtt önmagunkkal, ahogyan ez az asszony is. Valami bűn volt az életében ezek szerint, ami úgy előjön, és azt mondja, hogy erre kellett, hogy emlékezzem. De szembesít az Úr az ő szentségével, az ő jóságával, az ő szeretetével. Szembesít önmagával és önmagunkkal is. Tehát az asszony megtapasztalta azt, hogy Isten csodálatosan gondoskodott róla, de nem csak ezt, hanem még azt is megélte, ami az ő elképzeléseit is felülmúlta. Hogy a fia halálból visszatér. És ezzel kapcsolatban egy testvérünk szokta ezt emlegetni, hogy egyszer egy konferencián összegyűltek misszionáriusok, és összeszedték azokat a dolgokat, amelyeket az emberek embereket a megtérésre indítják. És három dolgot állapítottak meg. Azt mondták, hogy sokszor a krízisek ilyenek, amiket nem tudnak uralni. Aztán sokszor a csodák, amelyeket nem tudnak felfogni, a harmadik pedig az öregség, amelyet nem tudnak kihagyni. Mert ezek a helyzetek azok általában, amik úgy megállítják az embert, és hát persze utána kell az Isten igéje, Isten szava, amivel szembesülnek ezek az emberek, de sokszor Isten ezeket az eszközöket használja, hogy megálljon az ember. Krízisek, nem tudom uralni, nem tudok vele mit kezdeni. Történik valami csodálatos dolog, nem értem. Hogy lehet ez? Mint ugye itt az asszony. Krízist is megtapasztalt, csodát is megtapasztalt, és hát feltétlenül az öregséget is, az idősödést is tapasztalta élete során, amit nem hagyhatunk ki egyikünk sem. Hogyha az Úr engedi, hogy éljünk, akkor megöregszünk. És aztán rádöbbent arra, hogy igaz a szava a prófétának. És nem elég azt megtapasztalni, hogy egy-egy helyzetben van kimenekvés. Mert sokszor hivatkoznak erre emberek, hogy hát itt a jó Isten megmentett engem, gondoskodott rólam a jó Isten. Sokszor még az is előkerül, hogy terve van az Istennek velem. De olyan megdöbbentő volt olvasnom Hitlerről azt, amikor ő ugye többször próbáltak ellene merényletet elkövetni. Volt, amiről talán nem is tudott, mert egyszerűen nem robbant fel az a bomba, de volt, ami fölrobbant, ugye, és egy vastag asztal volt, ami megmentette az életét. És olyan megdöbbentő, hogy utána mit mondott, azt mondta, miután túlélte ezt a támadást, a gondviselés őrzött meg. Ez is bizonyítja, hogy jó úton járok. Úgy érzem, ez megerősíti egész művemet. Milyen megdöbbentő. Emberi mércével mérve sem nehéz megállapítani, hogy Hitler nem járt jó úton. És mégis ez az ember azt vonta le ebből az egészből, hogy megmaradt az élete, hogy jó úton járok, mehetünk tovább. A gondviselés megőrzött. Hát akkor ezek szerint én jó ember vagyok. És valóban terve van az emberrel, akit még életben hagy itt a Földön, de sokszor az a terve, hogy térjen meg. Azért nincs még vége az életének, azért nem jött még vissza az Úr, fogalmaz Péter, mert azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Hogy mindenki megtérjen, ez az Úr akarata, és olyan megdöbbent, hogy nem akarnak megtérni. Sokan nem akarnak, és maradnak a maguk útján belerögzülve abba, amit elkezdtek. Az Úr jósága arra indít, hogy térjünk meg ő hozzá, valljuk meg bűneinket, és az ő uralma alá hajtsuk a fejünket. Mert hogyha visszatekintünk az életünkre, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi mindenben megtartok, mennyi mindenről gondoskodok, mennyi mindent tartok. És sokszor, hogyha ilyen szemmel tudjuk átvizsgálni a dolgainkat, akkor megszégyenülünk, hogy ennek ellenére mennyi panasz adja el a szánkat, és mennyire kevés hálaadás. Pedig hát a mi Urunk testileg, lelkileg, amire szükségünk van, azt megadja nekünk. És hát ezért adjunk most hálát, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért mennyei atyánknak hívhatunk téged. Köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk, és tényleg annyi mindent megadtál nekünk, annyi mindenen átvittél bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elégedetlenkedünk, és azt nézzük, ami nincs. És a hiány van előttünk, ahelyett, hogy hálaadással dicsőítenénk téged. Hiszen, hogyha ráadást nem is adnád te megadtad mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy ott lehessünk a mennyek országában. Hiszen a fiadat adtad értünk azért, hogy mi a bűneinkből szabaduljunk. Add, Urunk, hogy ez a te jóságod megtérésre indítson bennünket. És add, Urunk, hogy hogy téged tudjunk követni. És hálaadással tudjuk járni a mi napjainkat, minden napjainkat. És hadd legyünk eszközöd, Urunk, abban, hogy dicsőítsük a te nevedet mások előtt, hogy lássák a te tetteidet, és ők is dicsőítsenek téged, megismerhessenek téged. Urunk, így kérünk a családunkban élő szeretteinkért, akik még nélküled élnek. Így kérünk a környezetünkért, szomszédságunkért, munkahelyünkön, azokért az emberekért, akik a maguk terveik szerint élik a mindennapjaikat, és nem veszik tudomásul, hogy te vagy az, aki megadsz nekik minden szükséges. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj az ő életükben is. És add, Urunk, hogy amit most kaptunk tőled, az hadd mozogjon tovább a mi szívünkben. És végezd el a te munkádat a mi életünkben is. Amen.
Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Záró énekünk az 586-os számú ének lesz. Tovább biztat mindazzal, amit hallhattunk az ige hirdetésben, ilyen egyszerűen, hogy ne aggodalmaskodjál. Egyszerű, rövid ének, tulajdonképpen kánon, négy szólamú lepéte nincs, úgyhogy harmónium nélkül megkérdezem, ki az, aki ismeri? Néhányan ismerjük, igen. Kétszer énekeljük el. Ne aggodalmaskodjál, tész Istenedre fel, ő felruház és táplál, rád gondot ő visel, dicső király, ég és a föld ura, szívünk él, légy annak is ura, ne aggodalmaskodjál, nézz Isten, köszönünk ezen az estén, de nem muszáj sietni, hisz lehet beszélgetni is még egy kicsit vendég lelkész testvérünkkel meg egymással, és holnap
folytatódik az advent evangelizáció. Ha Isten elkészít minket is, meg az alkalmat, ezzel a reménységgel hirdetjük, hogy holnap is este 5 óra, 17 óra kezdettel itt a Borbányai templomba. A hirdetéshez hadd csatlakozzon még az is, hogy megjelent a Hírmondónak, az összgyülekezeti újságunknak a legújabb száma, a karácsonyi száma. Lehet belőle vinni nem csak magunkkal, a magunk számára, hanem továbbadásra is a környezetünkbe. Van még néhány darab, ami körzeti körlevelünk az ébresztőből is, amiben ugye benne felejtettem egy sajtóhibát, mert 22-e a szombat, nem vasárnap, 22-én lesz délután Vargabokorban a gyermekkarácsony 4 órai kezdettel, és vasárnap pedig itt az advent 4. vasárnapi istentisztelet keretében, meg ahhoz kapcsolódóan a családi istentisztelet gyermekek karácsonya. Mi pedig ajándékkal is készülünk. Köszönjük mindazoknak az adományát, akik ehhez hozzájárultak, hogy a gyermekek ajándék csomagjaiba. Ma egyébként már beszerezhettük a belevalókat. Isten bennünk viszont látásra, erős várom is.